templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Október végén a Szent Sírlovagok szentföldi zarándoklatához csatlakozva olyan helyekre is eljutottam, melyeket az zarándokok többsége nem szokott felkeresni. Így többek között a betlehemi tejbarlangba, a szintén Betlehemben lévő egyházmegyés papnevelőintézetbe és a latin pátriárkátus székházába, illetve központi templomába, székesegyházába. Két komoly helyismerettel rendelkező zarándoktársamat, Hóvári János korábbi izraeli és Jungbert Béla jelenlegi jordániai nagykövetet kérdezgettem a látogatás során. Tartsanak velünk!
Megérkezünk a tejbarlanghoz. Gyönyörűen kialakított kápolna, szépen faragott kövekkel.
Jungbert Béla, Szent Sírlovag a kalauzunk.
Amikor József a kisdeddel és Máriával menekültek az üldöztetés idején Egyiptom fele, akkor itt, a tradíció szerint itt megálltak. Mária bement, bevonult diszkréten egy barlangba, ahol megszoptatta a kisdedet. Egy csepp tej lehullott a szikla ajzatra. Azóta a tradíció szerint tejszínű fehér lett az egész teljes barlang belül. A ferencesek így gyűjtöttek ebből a szikla törmelékből olyan porból mintát, és ebből osztogattak ki zacskókban zarándokoknak. Sokan betették vízbe vagy tejbe, megitták, és a csodás gyógyulásokra is sor került. Főleg meddőséggel sújtott nők, akik nem estek, vagy nehezen estek teherbe, azok tudtak javítani sorsukon, és termékenyé váltak, amint ebből a porból fogyasztottak. Most már az legutóbb időkben az is elterjedt, hogy rákos betegek gyógyulnak itt meg. Van egy látogatható része, meg van egy zárt női kolostor része.
1838-ban alakították ki ezt a helyet a jelenlegi formájában. Megyek le a kis kápolnába. Vörös és fehér márványból díszesen faragott alkotás. Itt a csacsin ül a szűzanya ölében a kis Jézussal, mellette baktat Szent József, egy kis volt fülkében embernagyságú, életnagyságú szoborcsoport, két kápolna egymás mellett a tejbarlangban. Nagyon szépen megalkotott kis barlangrendszer kapja leveleket a szűzanyának a szobrocskája, és itt legbelül van az a bizonyos fülke, ahol megszoptatta a szűzanya a kis Jézust. Ez a születés bazilikájától nem lehet messzebb, mint egy fél kilométer a szoptatós szűzanya. Az ábrázolás felfedezhetjük a pesti ferences templomban is, a kórus alatt a baloldali mellékoltáron ugyanez a kép látható. És lévén ferences lelkiséggel átitatott az egész Szentföld. Itt a tejbarlangban is Szent Ferenc és Szent Antal szobroskáit felfedezhetem, méghozzá az a Szent Ferenc és az Úr Jézus ábrázolás, amikor a keresztről lehajol Jézus, egyik kezét kiszabadítva átöleli Ferencet, aki kéri Jézust, hogy ugyanazt átérezhesse a szenvedésben, emberi mi voltában, amelyet az Úr Jézus. És a Szent Antal ábrázolás pedig az is nagyon kedves, a felhőkön áll Szent Antal, kezében a kis Jézus, és a felhőkből angyalfejek bukkannak ki. Portugál születésére utaló kis táblácska van Szent Antal szobrának az alján. Örökimádó nővéreket láthatok egy üvegfal mögül. Említette a kalauzunk, hogy itt két rendház is van a tej kápolna mellett. Az egyik női közösség, két nővér imádkozik, mellettük 3-4 gyerek, és váltják egymást a nővérek. És érdekes a habitusuk, mert a skapuláriájuk piros színű, fehér a habitusuk, és fekete a fátyluk. Tehát fekete, piros és fehér a viseletük. A szicíliai alapítású ez a rendi közösség, és 2010 óta vannak Betlehemben.
Most pedig nézzük meg, hol képzik a Szentföld számára a világi papokat, a latin patriárkátus kispapjait. Hóvári Jánost kérdezem.
Betlehem egyik városrészében vagyunk, amit úgy hívunk, hogy Bejcsala. Ez egy nagyon fontos hely a szentföldi katolikus életben, hiszen itt van a szentföldi papképzésnek a központja. A Szentföld, a jeruzsálemi latin patriárka területei, azok magába foglalják nem csak az Izrael, Palesztina területén élő keresztények világát, hanem a jordániai katolikusokat és a ciprusi római katolikusoknak is ő a lelki főlelkő pásztora.
Hasonlóan a szentföldi ferences kusztódiához, az is a Szentföldet tágértelemben érti.
Így van, tehát tágértelemben értetődik a Szentföld és a latin patriarkátusnak a működési területe, és különféle történelmi okok miatt a 19. század vége óta a papképzés központja az itt van Betlehemnek a legkeresztényibb városrészében, Bejcsalába. Most, ahol a szentmisénk helye, az a központi szemináriumnak az egyik altemploma. Egy nagyon szép épület van itt mögöttünk, a múlt század végén épült neogót stílusú templom, amelyhez funkcionális szemináriumi épületeket tettek hozzá, hiszen itt vannak mindazok a kispapok, akik ma Jordániába fognak szolgálni, vagy Cipruson. Ez a rangos intézmény tulajdonképpen egy nemzetközi intézmény. A kispapoknak az anyanyelve, többségüknek az anyanyelve arab, de amikor megérkeznek Bejcsalába, akkor mindenkinek meg kell tanulni a franciául, elküldik őket Franciaországba, és a katolikus egyház is tisztában van azzal, hogy a francia egy nagyon fontos nyelv, és mellette természetesen olaszul is tanulnak, de az angol meghatározó főként itt a Szentföld világába, ezért minden kispap megtanul angolul is.
Kis szeminárium is, és nagy szeminárium is van, tehát középiskolások is vannak, meg nagyobbak is, ezt mondta a helybeli atya. Mióta működhet ez a szeminárium?
Ez az 1880-as évektől működik, tulajdonképpen szoros összefüggésben van a jeruzsálemi latin patriarkátusnak a fölállításával, amely az 1840-es évekbe jött létre abban a formájában, ahogyan ma is létezik. A osztrák-magyar monarchia, a Franciaország szorgalmazta, hogy a latin, a római katolikusoknak is legyen kellő szervezettsége, legyen egyház megyei élete, ami főként a ferenceseknek nem tetszett, akik úgy gondolták, hogy a szentföldi katolikus élet szervezése teljes egészében a ferencesekre vár, és ez a ferencesekkel párhuzamosan létrejött egyházmegyei szerveződés.
Nagyon érdekes, Bosznia egy kicsit hasonló történet, Boszniában is a papok azok ferencesek voltak évszázadokon, hát pont a törökök idejében, mint itt is, és akkor, mikor úgy konszolidálódni kezdett a helyzet, akkor próbált a pápaság lépni, hogy a normális egyházmegyei struktúra, világi papság itt is megszülessék.
Én úgy gondolom, hogy az egyházmegyei szerveződésre mindenképpen szükség volt, és ez eredményes volt. Az egész hátterébe természetesen hatalmi ütközés is állt, Franciaország befolyási törekvése a szentföldi katolikusok világában, az osztrák-magyar monarchiának az ellensúlyozása, közben egyébként a protestánsok és az oroszárok elég komoly munkát fejtettek ki a szentföldi keresztény élet, ortodox keresztény élet, sőt az angolok részéről a protestáns szentföld megteremtésében. Az osztrák-magyar monarchiának nagyon nagy szerepe volt ebben, és ezzel függ össze, hogy az osztrák-magyar monarchia döntött 1848-ban arról, hogy konzulátus nyit Jeruzsálemben, az Oszmán Birodalom területén lévő Jeruzsálemben, és zarándokházat állít föl.
És Ferenc József is eljött.
Ferenc József látogatása, akinek a kíséretében ott volt Andrássy Gyula magyar miniszterelnök, és az egész küldöttség az osztrák-magyar zarándokházba szállt meg, majd utána a császári és királyi delegáció Andrássy Gyulával együttesen eljött Betlehembe, és a betlehemi szentszületés templomába szent misét tartottak. Az, hogy ez a delegáció ezen a helyen akkor még nem lehetett, mert az épületek nagy része csak az 1880-as években épült.
Láttuk itt a szentélyben a ikonszerű Szűz Mária ábrázoláson is a Szentsír lovagrend jellegzetes keresztjét. Hogy kapcsolódik a latin patriarkátus a Szentsír lovagrendhez, illetve mennyire feltételezik egymást, vagy mi a viszony?
Hát az, hogy amikor a latin patriarkátus helyreállítása több szakaszban az 1840-es években megtörtént, akkor szükség volt egy olyan nemzetközi segítő hálózatba, kormányok fölött álló hálózatra, amely megfelelő pénzügyi támogatást tud biztosítani annak az intézményrendszernek, amely itt létezett a Szentföldön, iskolák, árvaházak, öreg otthonok, zarándokházak, és a pápaság az 1870-es, 80-as években végig gondolta ezt a helyzetet, és tulajdonképpen megtörtént a középkori keresztes háborúk időszakából származó jeruzsálemi Szentsír lovagrendnek, amelynek különféle bugyrai voltak Európa különféle országaiban, annak az újjászervezése, és az a hálózat, ami jelenleg is létezik, ami 25 ezer lovagot foglal magában az Egyesült Államoktól Ausztráliáig, Spanyolországtól Lengyelországig, az tulajdonképpen az 1880-as években szerveződik össze, készülnek el a statutumok, amelyeken különféle kisebb-nagyobb változások történtek az elmúlt 100 évben, meg volt a kommunizmus világ, ami Magyarországon elsöpörte 1947-48-ban jeruzsálemi Szentsír lovagrendet, de itt egy olyan szerveződés jött létre az elmúlt 100 évben, ami a szentföldi keresztény világ nem csak a római katolikus, hanem a más keresztény intézményeknek a megsegítésében nagyon fontos szerepet tölt be.
Jeruzsálem óvárosába megérkeztünk, a keresztény negyedbe, annak is az egyik legfontosabb épületegyüttesébe, a latin pátriárkátus székházába, illetve a mellette levő templomba, amely a szentföldi keresztények székesegyháza. Hóvári János és Jungbert Béla továbbra is a kalauzunk. Emléktábla van a latin patriarkátus bejáratánál. 6. Pál 1964. január 6-án látogatta meg.
Akkor ez a terület Jordániához tartozott.
Ez nagyon emlékezetes ez a dátum, mert ekkor találkozott itt Jeruzsálemben Athenagorasz konstantinápolyi pátriárkával 6. Pál, és gyakorlatilag az 1054-ben megfogalmazott kiátkozásokat kölcsönösen visszavonták akkor, és ennek az 50. évfordulója volt idén januárban, amikor megismételte Ferenc pápa és a mostani konstantinápolyi pátriárka ezt a több mint gesztust.
Hát ez főként Jeruzsálemben fontos, hogy a skizma által okozott károkat, azok minél kisebbek legyenek, azaz, hogy a két nagy irányzat egymással jó kapcsolatban legyen. Itt gyakorlati okokból azért ez megvan és zajlik. Együttműködésre kényszerülnek a szent helyeket illetően. Nagyon sok olyan szent hely van, ahol az egyik oldal a római katolikus, a ferencesek kezelésében, a másik oldala pedig görög-ortodox.
A Táborhegyen is így van.
És hát kénytelenek együttműködni javítások, különféle funkcionális problémák megoldásában, de nagyon fontos, hogy az egész mögött legyen koncepció, elképzelés. Ez pedig a másik tábla, ez II. János Pál pápa látogatásának az emlékére készült. 2000-ben látogatta meg a Szentföldet, amikor is nagyon nagy tervek voltak arra, hogy egész évben zarándokok milliói érkeznek, hiszen 2000 szent év volt. Sajnos a politikai helyzet 2000. szeptemberi elején megromlott, és kitört az úgynevezett második intifáda, aminek az lett a következménye, hogy azok az zarándokcsoportok, amelyek ősszel érkeztek volna, karácsonyra jöttek volna Betlehembe, azok nagy része visszamondta az utazást, és egy kicsit szomorú karácsony lett 2000 karácsonyában Betlehemben.
Akkor itt voltál, akkor itt szolgáltál, nagykövet voltál.
Akkor érkeztem, és ott voltam 2000-ben a karácsonyi szentmisén. Ez a szentmise nagyon mély nyomokat hagyott bennem. Egyrészt először voltam karácsonykor Betlehembe. Ugye néztem az arcokat mindenkibe, benne volt a mélység, hogy egy jobb világot, egy jobb életet szeretne, és benne volt a Szentfölddel való szolidaritás, hogy én külföldiek között voltam, norvégok, északiak között, és eljöttek, vállalták a mindenféle macerákat, a különböző ellenőrzéseken, és együtt voltam a szentföldi keresztényekkel. A szentmise nagy része franciául zajlik, és vannak arab részek, hiszen a hívek nagy része arab, de a főnyelv az francia, egy ilyen sajátos, ilyen mormoló francia szentmise volt, egy csodálatos hangulat világban.
Gondolom akkor megerősödött benned, hogy a Szent Csír lovagrendhez való tartozásod fontos lenne.
Hát én a Szent Csír lovagrendet csordásőrs atya révén kerültem kapcsolatban. Mi 90-es évek végétől ismertük egymást, és amikor én ide kerültem nagykövetnek, akkor ősatya mondta, hogy jön, és bejárjuk a szent helyeket. Én akkor már ismertem a szent helyek világát, hiszen korábban is szolgáltam itt.
Ő is ismerte, egymást kiegészítettétek tudásban.
És ebből lett ez a kapcsolat, és ő mondta, hogy hát János, neked a Szent Csír lovagok között kell lenned, és az én fogadalomtételemre, arra az investitúra, amikor én a lovak közé kerültem, ebbe az épületbe került sor.
A latin patriarkátus épületében?
És az előző patriarka, Szabá patriarka vezette a szertartást, és ez volt történelmük során az első, a modern történelmük során, hogy magyar lovagokat a jeruzsálemi latin patriarka avatott.
Már patriarkátusnak a templomába vagyunk benne. Ez a székesegyháza tulajdonképpen a patriárkának, ugye?
Igen, ez a székesegyháza, ami a 19. század
neogót
stílusában 60-as, 70-esben épült, és ez a patriarkáknak a nekropolisza, a temetkező helye, a patriarkákat itt temették el. Itt külföldi zarándokoknak mindig adnak lehetőséget misézni. Mi, amikor a lovarendben jöttünk, több alkalommal is tartottunk itt szentmisét. Egyébként plébániaként is működik, azaz olyan intézményként, ahol a helyi keresztényeknek a temploma, tehát a jeruzsálemi óvárosban lévő római katolikusoknak ez az egyik legfontosabb temploma. Ide kötődik az életük, a keresztelések, itt van az áldozás, bérmálás, és egyéb fontos események is zajlanak az életükbe, de ez egy olyan hely, ami nyitott az egész világra, a jeruzsálemi katolikus világ jellegéből adódóan.
Nagyon tetszik, hogy a Szent Péter bazilikában látható Szent Péter szobornak a másolata itt megvan.
Hát Szent Péter jelképezi a kezdetet, az alapkövet minden értelemben.
Ott simogatják Szent Péter lábát, és ahogy a Szent Péter bazilikában, itt is meg van kopva a lábfeje Szent Péternek.
Keresztesek, ferencesek, latin patriárkátus, illetve Szent Sír lovagrend. Az elmúlt évezredben ez a négy tényező képviselte a latin kereszténységet, illetve őrizte a szentföldi jelenlétét a római pápa követőinek.
A keresztes háborúk idején a keresztes állam jellegéből és eszméjéből következően itt 1099-től 1187-ig meghatározóan katolikus irányítás alatt volt minden intézmény, mind itt Betlehemben, mind az egész keresztes állam területén. Miután a keresztes állam összeomlott, és a különféle maradványai még agonizáltak különböző területeken, ezzel szétesett az a katolikus struktúra, ami itt a 13. században megvolt. Maradtak nagy számban római katolikusok, akiknek a hitéletét a ferencesek gondozták, akik okulva a keresztesek hibáiból és a háborús szellemiség okozta újabb tragédiákból békével közeledtek a muszlimokhoz, és a mameluk szultánokkal való tárgyalások révén elérték azt, hogy a Szentföldre a ferencesek visszatérhettek, és vissza is tértek, és különféle megállapodások értelmében az 1300-as évektől a szent helyeket, amelyek a katolikus egyház kezében maradtak, ezeknek a gondozását átvették a ferencesek, és próbálták megszerezni mindazokat a többi helyeket, amelyek más felekezetek kezébe voltak, nem csak a görög ortodoxok, hanem örmények, koptok, vagy esetleg akár abesszínok, és ott kiépíteni valamilyen kapcsolódási pontot, illetőleg megkezdődött a Szentföldnek az újra felfedezése már a 16. században, amikor különféle kutatók rájöttek arra, hogy igen, ez és ez az evangéliai hely itt volt, itt most nincsen semmi, de találtak egy követ, és ezek közé építették ki a világukat. A ferencesek nagyon jól működtek, és föntartották a római katolikus életet a Szentföldön. Ez azonban nem volt elegendő, főként azt követően, hogy a 18. századtól az orosz cárok egyre határozottabban építették ki pozíciójukat a Szentföldön, és ebbe a versengésbe beleszóltak az angolok, akik protestáns szentföldi világot kezdtek el kiépíteni, és természetesen Franciaország. A Habsburg diplomácia a Szentséggel együttműködve az 1840-es évek elején újra alapította a latin patriarkátust. Ez természetesen konfliktus jelentett a ferencesekkel, több évtizedig eléggé feszült viszony volt a latin patriarkátus és a ferences rendtartomány között, azonban ezek a századfordulóra nagyjából megoldódtak. Az első patriarkák azok Észak-Itáliából származtak, Habsburg területekről, és a patriarkáknak az olasz volta megmaradt egészen az előző patriarkáig, Szabak patriarkáig. Ő volt az első helyi arab, aki a latin patriarkátus vezetője lesz, és a második Etvál atya, a patriarka, akivel most találkoztunk.
Köszönöm a hallgatók figyelmét! Szentföldi kalandozásaink mai részének a végéhez értünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.